Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok, ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor a Rádió Q-n, ahol ma Szinetár Dóra a vendégem. Üdvözlöm Önt!
Jó napot mindenkinek!
Dóra, minap összefutottunk egy színház előtt, ahol én azt úgy kifigyeltem, hogy a mi osztályunkat fogod megnézni, és arra készültem, hogy azt fogom kérdezni tőled most így elsőként, hogy tetszett a mi osztályunk, és már megkérdeztem volna, de kiderült, hogy nem jutottál be az előadásra. Nem is értem.
Nagyon sok jót hallottam róla, és mindenképpen meg akartam nézni, de hát nyilván eleve kevés hely van, és tele volt nézővel, és mivel nem volt rendes jegyünk, csak ilyen potyautasként gondoltuk, hogy beslisszanunk, ezért már nem jutottunk be.
Készülvén belőled azt találtam az interneten, hogy iszonyatos mennyiségű anyag van, ami rólad szól, de viszonylag kevés az, ami így színházi műsorként ilyen mondjuk hát most ne túlozzak, ne nagyképüsködjek, szakmai megközelítésben, beszélgetéshez hasznosítható. És azon tűnődtem, tehát nagyon az életed nyitott könyv, azt lehet mondani az olyan olvasók számára, akik nyitott könyveket olvasnak. Tehát lehet, hogy ez a műfajjal is összefügg, hogy te zenész-színésznő vagy, énekesnő vagy, ilyen celeb, már ha én ezt pontosan használ, vagy ismerem ezt a kifejezést, hogy ehhez ez hozzátartozik, gondoltam, lehet, hogy ezt így nem lehet megúszni, de az is lehet, hogy van az emberben egyfajta ilyen, nem, hát nem elhivatottságnak, hanem egyfajta szándéknak jele, hogy mondjuk mondani az embereknek, nőknek, okosakat, tapasztaltakat, családról, munkáról, hivatásról, férjségről, feleségségről, nőségről, gyerekről, ilyesmiről. Van benned ilyesmi? Ilyen nép, nem jó.
Népnevelői szándék?
Hát valami, nem tudom, tehát valami megosztani a okulásotokra a tapasztalataimat című ambíció.
Biztos van ilyen szándék is, de azt hiszem ez inkább ilyen védekezésből csúsztam én bele ebbe a szerepkörbe. Annyiszor próbáltak meg valami idealisztikus képet lefesteni rólam, és mindig, amikor ezzel szembesültem, akkor ezen tiltakozásomnak hangot adva elkezdtem magyarázni, hogy de az nem úgy van, és akkor elmondtam, hogy ha nem, hogy van, és hát ilyenkor az ember automatikusan elkezd arról beszélni, hogy egyébként hogy él, mit gondol, mit érez, és szerinte majd hogy lesz, vagy hogy volt. Nem, tehát hogy védekezésről azt tudom felhozni, hogy nem én kezdtem, hanem általában úgy indult a dolog, hogy mi a Berecki Zolival ilyen álompárnak voltunk beállítva, és akkor ettől mind a ketten mindig vakaróztunk, és próbáltuk elmagyarázni, hogy legboldogabb pillanatunkban sem voltunk álompár azért, mert, és akkor az azért, mert után jött egy ilyen kétoldalas cikk, ahol egyébként én tényleg úgy gondolom, hogy az nem baj, hogyha ha valakit érdekel, és ha valaki kíváncsi a ismert emberre, hogy az ismert embernek is megvan a maga nyomora, körülbelül pont olyan, mint bárkinek, tehát hogy ez nem, nincsen semmilyen különbség. Egyébként csak mert mondtad ezt a celeb szót, most valamelyik nap eszembe jutott, hogy olyan jó lenne ezt egyszer onnan megközelíteni, ami nálunk egy teljesen fals dolog, hogy ugye a celebritás, vagy hogy a celebrity, az ugye abból a kifejezésből eredne elvileg, hogy valaki ünnepelt. Tehát ez abszolút egy pozitív kifejezés eredendően, és azért használták, mert hogy aki ugye nem csak, tehát letett valamit a maga szakmájában, és emiatt ünnepelték és szerették, ugye az volt eredendően a celeb, most hát nálunk ez egy teljesen pejoratív kifejezésé vált.
Idézőjeles lett, igen.
Hát abszolút, tehát aki ma celeb, az ugye a letett érték nélkül vált ismerté, és tulajdonképpen abból él, hogy a magánéletét mutogatja, úszkve ez a celebség, ami nyilván nagyon sok emberre sajnos igaz, vagy igaz, és aztán én bízom benne, és reménykedek, hogy azon kevesek közé tartozom, akinél azért némi teljesítmény is van az ismertség mögött, és nem feltétlenül onnan ismertek meg, hogy én elkezdtem arról beszélni, hogy hogy kéne szerintem férjhez menni, vagy hogy nem. De hát igen, tehát hogyha valaki mondjuk úgy akar rólam tudni valamit, akkor elég a Google keresőbe beírni a nevemet, és nem sok kérdés marad megválaszolatlan.
Hát elég kiskorodtól kezdve ismerünk téged már, ha idősebbek vagyunk nálad, és hát vagyunk. Tehát, hogy egy színházi család áll mögötted, mondom, nem jó szó, színházi családban nevelkedtél, és ez konkrétan színházi nevelődést jelentett? Tehát az a fajta színész gyerek voltál, aki mindig bent időzött a színházban?
Ez abszolút, igen. Tehát ez nálunk úgy volt, hogy az én édesanyám 3 éves koromig otthon volt velem, ő akkor a Nemzeti Színháznak, akkori Nemzeti Színháznak volt a tagja, illetve akkor szerződött oda, azt hiszem, igen, mert előtt a Táliából ment a Lengyesre, és utána oda szerződött a Nemzetihez. És amikor én betöltöttem a 3 éves koromat, és elkezdtem óvodába járni, akkor ő visszament olyan rendes gyakorló színésznőnek, ami ugye azt jelentette, hogy tulajdonképpen folyamatosan délelőttünként próbált, este játszott, és én olyan 4,5-5 éves koromtól kezdve nagyon kíváncsi lettem, hogy hova tűnik el állandóan az anyukám, és el akartam menni vele, és hát mindannyiunk vesztére egyszer csak elvitt magával, és én tökéletesen beleszerettem ebbe a dologba. Általában a nézőtéren ültem, tehát én úgy látom, hogy két kategóriába lehet osztani a színházi gyerekeket, nekem is van két gyerekem, és ők is a klasszikus két kategória. Az egyik az, aki a légkört imádja, ami egyébként nagyon szerethető, és különösen egy gyereknek azért nagyon varázslatos, mert a színházban nincs gyerek és nincs felnőtt. Tehát ott mindenki tegeződik, ott mindenki komolyan van véve, ott engem 5 éves koromban ugyanúgy mindenki embernek kezelt, mint ahogy egymást, hogyha 55 évesek voltak, és azért ez varázslatos egy kisgyereknek. És akkor van a másik típusú gyerek, aki nem a közegbe szerelmes, hanem magában a dologban, ami a színpadon zajlik, és azt nézi. Én azért alapjában véve az utóbbi voltam. Tehát én mindig azon kunyerbáltam otthon, hogy én hadd menjek be, amikor megy a Csíksomlyói Pasió, vagy a Tártüf, vagy a Kétárva, vagy a Magyar Elektra, vagy valami. És akkor én kiültem, a Várszínházban játszott ő főleg, nem is annyira a Hevesi Sándor téren, és a Várszínházban van ugye középen egy ilyen lépcsősor, aminek tehát minden második vagy harmadik sornál kicsit kijebb állnak a székek, és ezért a lukba, hogyha úgy beül az ember, akkor gyakorlatilag nem látszik, hát ugye elég kicsi voltam, és volt egy fix helyem a második lépcsőn, a bal oldalon, mindig meghúztam magam, és akkor ott néztem, hogy mi történik, és nagyon-nagyon szerettem. Úgyhogy én így valóban színházban nőttem fel. Az édesapám már ideje korán elkezdett ezzel tiltakozni, és mindig elmondta, hogy ez borzasztó. Inkább maradjak otthon, és ennél minden értelmesebb, csak ezt ne nézzem. Mindig már akkor is azt kérdeztem tőle, hogy de hát ebből két darabot ő rendezett, akkor miért gondolja, hogy illetve egyet, ezt a bizonyos Tártüfőt. Mondta, hogy akkor is, tehát, hogy nem kell ezt csinálni, ez egy hülyeség, ez nem egy pálya, ezt mindig meghallgattam otthon, eszembe ne jusson színésznőnek lenni, legyek operaénekes, mert sokkal jobb. Mondtam, hogy ez engem nem érdekel. De hát nem is tudom, hány éves voltam, azt hiszem, amikor megtanultam írni, hát mit tudom, én lehetem 6-7 éves, akkor kaptam az édesanyámtól egy naplót, egy ilyen naptárat, és nem az élményeimet írtam bele, hanem a programjaimat előre, tehát én rendesen naptárként kezeltem, és a programjaim azok abból álltak, hogy be volt írva, ugye minden héten 1000 helyre jártam táncolni, főleg táncolni, mindenféle tánciskolákba, és volt nálunk otthon pesti műsor, és akkor én mindig már tudtam, hogy hanyadikán érkezik a jövő havi pesti műsor, én azt fölnyitottam, és teleírtam a naptáramat, hogy én milyen színházat akarok megnézni. Hát ugye mázlém volt, mert általában ezekre a helyekre be tudtam jutni, anélkül jegyet kellett volna venni, nagy blitzelő voltam, mindig odavitettem magam anyukámmal, meg hát egy idő után már tudtam, kit kell fölhívni, és hát ugye ilyen egy fenéknyi hely minden lépcsőn akadt, tehát azért azt különösebben sok helyet nem foglaltam. Mondjuk itt már voltam olyan 9-10-11 éves, amikor rendesen nekem megszerveztem, és akkor voltak a szüleimnek kollégái, akiket ismertem, és azokkal ledumáltam, hogy melyik metróhoz fognak utána hazavinni, vagy hova visznek el, ahonnan haza tudok jutni. De én nagyon, nagyon komoly. Tehát volt egy olyan 4-5 év, amikor én a budapesti színházi életből tökéletesen fel voltam készülve, tehát mindenről el tudtam volna mondani, hogy hol megy kijátsza, és hogy szerettem-e én azt.
Most akkor két kérdést vetek közbe. Várszínház. A Várszínház lépcsőfordulójában ilyen kristálycsillár volt, ami így lefelé lógtak a szálai. És én azt mindig szerettem volna így megpiszkálni. Én akkor már elég nagy voltam, de mégis is úgy azt gondoltam, hogy hát te gyerek voltál, hogy vajon te emlékszel-e arra a csillára is, de nem akartad de azt így összekuszálni.
Az a helyzet, hogy én a Várszínház nézőterén, a külső tehát részen, éppen csak a folyosón szinte...
Tehát akkor te nem is ismered azt a csillárt.
Tudom, amit mondasz, mert voltam kint egyszer-kétszer, de nem, tehát én nem onnan érkeztem, én hátulról az öltözők felé, ott fönt oldalt,
igen, ott fönt hátul, igen. És akkor nyilván nagyon sokszor láttad a Tártüfőt, és beleszerettél Bóvik Istvánba?
Érdekes, nem. A Bóvikban nem szerettem bele, nagyon szerettem őt, és láttam, hogy zseniális színész, de nem, én az Alföldi Robiba szerettem bele, aki a Valér volt, meg a Bagó Bercibe, aki a Valér
szintén
volt.
Szintén Valér volt.
Meg a Mácsai Paliba, aki a Valér volt. Tulajdonképpen, aki a Valér volt, én abba szerettem bele.
Tuti szerepet írt neked a Molière, igen.
Abszolút.
Igen, hát ez így helyes végül is. Igen. Jó. Na most így mondod ezt a 9-10-11 éves korodat, és ha jól látom az évszámokat, akkor te 11 évesen már szerepeltél is a Nyomorultakban. Igen. És akkor mondom, hogy 11 éves gyerek, én a Víg Színházban láttam a Nyomorultakat, tehát az ott ment. Ugye édesapád Szinetár Miklós rendezte, és édesanyját Hámor Ildikó játszott benne, és gondoltam, tehát egyszerűen nem akarták a gyereket egyedül elengedni, biztos, hogy. Tehát, hogy te akkor ezek szerintem már túl voltál egy jelentős színház nézői kurzuson, tehát pontosan tudtad, hogy az édesapád ott mit csinálott a rengeteg ember között? Előtt, mögött.
Hát az ő rendezéseit, ez érdekes egyébként, hogy hát ugye rendezett ő prózai előadásokat is, de azokat általában csak a bemutatón néztem én meg. A munka folyamatát operában sokkal többet láttam, ami, hát nem azt mondom, hogy nem olyan izgalmas, de azért az ott jelentős részben szól a muzsikáról, amit mondjuk ennyi idősen hallgatni, ahogy zenei instrukciókat ad egy ember, hát az nem annyira izgató. Igazából a Nyomorultak volt nekünk az első és egyetlen közös munkánk a mai napig, és soha többet nem dolgoztam vele. Az édesanyámmal még egyszer álltunk együtt színpadon, a Légyó mint halálikban ő volt a Dorogi néni. Abba tényleg azért volt, azt hiszem, hogy a Dorogi néni, hogy én ott ne legyek egyedül, tehát ez körülbelül, mert hát egyébként eszükben nem jutott volna a Nemzeti Színház vezető színésznőjét felkérni egy ilyen 4,5 mondatos nagymamára a Rock Színházba, csak nyilván ott 14 voltam, és úgy gondolták, hogy jobb az, hogyha anyukája ott lesz. De hát a Nyomorultakban ott én voltam a kakukk tojás ilyen szempontból. Ez ilyen abszolút véletlen volt, a magyar szerzők apukám lakásán megmutogatták a magyar szövegíró Miklós Tibi megmutatta neki az általam frissen megírt magyar szövegeket, és ráénekelgették a dalokra, és akkor elkezdtek szereposztásról beszélni, és mondták, hogy és akkor kell ez a kislány, aki éneklészt a Váracska című dalt, én meg hallgattam az egész beszélgetést, mint ahogy mindig mindent, ami nálunk zajlott a nappaliban, és én előtte ezt a Nyomorultak lemezt, egy nagy bakelit lemezem volt, meg csomószor meghallgattam, és nagyon tetszett, hogy van egy ilyen kislány, aki olyan szépen énekel, és a nem létező angol tudásommal megtanultam ilyen halandzs angolul azt a dalt, és akkor én közöltem, hogy én azt tudom. Hát apám rosszul lett, mondta, hogy na, az biztos, hogy nem. De hát addig rágták a többiek a fülek, nagyon szépen tisztán tudtam énekelni. Hát most 11 évesen mit tud csinálni egy gyerek a színpadon? Relatív természetesen viselkedik és tisztán énekel, tehát ez körülbelül ennyi, azt gondolom, hogy ennél a filmen lehet nagyon tehetségesnek lenni, de hát egy szegedi szabadtéri játékokon ennél nem több az igény, és nyilván nagyon jó, tehát nagyon könnyű volt nekem, és nagyon jó helyzetben voltam, mert biztos, hogy volt az országban másik 4000 kislány, aki tudott volna természetesen viselkedni és tisztán énekelni, de akkor életemben ez volt az egyik olyan pillanat, amikor jókor voltam jó helyen, és így aztán belekerültem ebbe a Nyomorultakba. Apukám szokta egyébként a mai napig mesélni, hogy amikor az első ilyen összeéneklés volt, mert ott ugye nem olvasópróba van zenés színházban, hanem összeéneklés, mert úgymond olvasópróba idejére már mindenki kell, hogy tudja a darabot, mert nem lehet ott csillabizálni a kottát. Az első összeéneklésen a teljes társulat, aki csak annyit tudott rólam, hogy na, itt a rendező kislánya, gyakorlatilag így begyűltek azok is, akik kimentek dohányozni, enni, telefonálni, nem tudom mit csinálni. Mindenki egyszer csak ott állt bent, és hallgatta, hogy na, akkor mit tud. Elénekeltem a dalt, és gyakorlatilag vállat vonva távoztak. Tehát mondták, hogy jó, akkor ez se rosszabb, mint az összes többi, hát most a rendező kislánya, na bum. Nekem ez a része így indult.
Most hallgatunk egy kis zenét, nem meglepő módon te fogsz énekelni, és aztán folytatjuk.
Gyógyít, ha így néz rám, így jó, már nem is fáj, és néhány csepp eső nekem már úgysem árt, így jó, hisz itt van átkarol, egész testével óv, nem ég, nem mozduljon. Esőn a virág szírmat pont.
Te élni fogsz, Ponin, uram, segíts! Bár volna szó, mely téged meggyógyít.
Csak tartson így a karjában, így fogjon át örökké.
Adnék én 100 életet, bár tudnám, hogy tegyem. Ne félj, nem hagylak el.
Csak néhány csepp eső, s a múlt oly távol, messze már, hisz itt van, átkarol egész testében. Áldott legyen, az ég is tisztul már, szólít a csend, s a lélegzetem melegén, szívem most hazatér. Meggyógyít, ha így
most
nézem,
ne beszél, így jó, már nem is fáj. És néhány csepp eső neked már úgysem árt. Nézz rám!
Hisz itt van, átkarol egész testében
leszek, amíg csak
s talán, ha elalszom esőn,
esőn
a virág szín.
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy. Szinetár Dóra vendégem. Hát ott tartottunk, hogy gyerek, és már fellép. Szegedi szabadtéri mondod, nyomorultak. Hát azért az milyen, amikor az ember ott egyszer csak kimegy, kimert nézni a nézőtérre, hogy ott milyen, ha hány ezer ember ül ott?
Ez egy fura történet, ezt a mai napig néha szoktam mesélni, amikor koncerten énekelünk a nyomorultakból, vagy valahogy így szóba kerül. Határozottan emlékszem arra az 5 percre, amikor ez megtörtént. Első nyilvános főpróba, és akkor Szegeden még nem 9:30-esek voltak az előadások, hanem 8-asak, 7:30-asak, nem tudom pontosan, de azt tudom, hogy amikor én bementem a színpadra, ott kezdés után egy 3/4 órával, akkor még világos volt. Bevittem a vödrömet, meg a seprőmet, az volt a dolgom, hogy beérkezek jobb oldalról, befordulok szembe a népekkel, előre megyek, ott lerámolom a cuccomat, eléneklem a dalt, kicsit takarítok, aztán ment tovább a jelenet. És azon az ominózus ponton, amikor így befordultam szembe a nézőkkel, akkor még 6500 ember ült ott, mert ez még az átépítés előtt volt. Nem mintha a 4000 annyival kevesebb lenne, de 6500 ember pislogott velem szemben. És határozottan átfutott az agyamon, hogy tulajdonképpen, ha most úgy, ahogy van, lerakok mindent és kimegyek, hát jó, biztos kicsit kellemetlen, de hát mindenki túléli, van belőlem is itt egy másik, meg különben is, tehát hogy végül is most elszaladhatnék, hogyha úgy, nagyon úgy gondolnám. Viszont valahogy én éreztem, hogy ha most azt mondom, hogy maradok, akkor az egy olyan döntésféle, és akkor hát végül is úgy ott ragadtam. Tehát én ott akkor ezzel úgy szembesültem, hogy mi az, amikor ilyen sokan néznek, és tulajdonképpen ez a része soha többet nem is nagyon zavar, tehát ezt úgy megszoktam, hát már amennyire ezt meg lehet szokni.
De akkor ezt ott letudtad.
Igen. Pedig ez egy nagyon fura érzés. A kislányom a múltkor azt mondta, az édesapjának volt koncertje, és elmentünk megnézni, és egy adott ponton a Zoli lejött a nézőtérre, és egészen a közelünk beért, és ugye ránézett az orkára, amitől természetesen szétfolyt az arca, mert meglátta a kislányát, aki beszerelmes, és ettől a nézők is ugye ránk néztek, hogy a Zoli kit néz. De hát nem engem néztek, hanem az orkát. És akkor így elbújt, pedig egészen odáig állandóan azt akarta, hogy apa vegye őt észre. És amikor eljöttünk a koncert után, akkor azt mondta, hogy ő nem azért bújt, nem apa elől bújt el, hanem ő az emberek elől bújt el, azt mondta, hogy mert anya, engem néztek, nem téged, csak engem néztek, és megrezgetett a pillantásuk.
Milyen szép. Na most színésznő lesz, vagy nem lesz színésznő ezek után?
Nem tudom, igazából. De láthatóan az élményt azt megérte kellőképpen, hogy milyen az, amikor az embert úgy megnézik. Uh-huh.
rá dolog.
Most említetted, hogy édesapád pikírt megjegyzéseket tett, hogy eltántorítson téged a szakmától. Édesanyád is óvott?
Nem, hát nem, mert ő nyilván, ő egy nagyon boldog színésznő korszakát élte akkor, és ő azt gondolta, hogy ebből annyi jót és szépet kaphat az ember, hogyha ezt a pályát csinálja, hogy most akkor ő miért óvjon ettől. Apukám nyilván tapasztaltabb volt ilyen szempontból, meg sokkal több színész nyomorát nézte végig már addig is, meg nem kellett hozzá nagy jó tehetség, hogy lehessen látni, hogy ez, tehát ez hosszú távon sosem volt egy jó szakma. Ilyen szempontból a színészeknek azt hiszem kedvezett ez az átkos rendszer, mert bár ugyan pénzt nem kerestek, de legalább az ő ismertségük egy valódi ismertség volt, tehát akkor még nem volt celebség, hanem aki mondjuk anyukámat megismerte az utcán, azt tényleg azért ismerte meg, mert hallotta vagy a Vers mindenkinekben József Attilát mondani, vagy ne adj Isten, eljutott egy színházba, és akkor onnan. Tehát, hogy akkor az egy boldog pálya volt az alatt, a pár év alatt. Úgyhogy ő nem akart erről lebeszélni, ő mindig mondta, hogy majd csinálok, amit akarok, és mindig bevitt magával a színházba.
Közben vagy előtte, vagy utána, vagy minden esetre elég hamar neked lett egy lemezed. 90-ben 14 éves voltál a Dóra című lemez, ami bár az én érdeklődési körömből kiesett, mégse lehetett nem találkozni vele. Tehát az egy nagyon sikeres dolog volt. Ez egyébként a te ötleted volt, vagy ezt neked valaki kitalálta, vagy hogy lett?
Nem, ez 14 éves gyereknek. Volt a Rákóczi nevű kiadó, akinél a Szandi lemezei megjelentek, és volt a másik nagy konkurens kiadó a na, hogy hívták őket?
Mindent értek lényeg, rögtön, tehát jókor voltál jó helyen megint.
Kerestek egy embert, konkurenciát, és a Nyomorultakban látott engem a menedzser, aki kitalált, hogy én alkalmas lennék konkurenciának, mert tudok énekelni, de nagyon más karakter vagyok, és a lemez egyébként azzal a céllal készült el, hogy volt benne egy-két ilyen bárki számára emészthető történet, de közben azért ilyen mini koncsuzsaként hosszú kibontott hajjal, végül is egész elgondolkodtató szövegeket énekeltem a magam 14 éves korában, és körülbelül azt hiszem, hogy a tinisztárok iránti rajongó társadalmat ketté is osztottuk a Szandival, mert a bulizós kategória az szerette az ő lemezeit, aki meg szeretett
a filozofikusabb hajlamú.
Igen, tehát az egy nap értem jön egy tűzpiros autó, volt szerencsém énekelni, és akkor erre többen zokogták át állítólag az ifjú gyermekkorukat, úgyhogy ez egy ilyen sikeres dolog, de nagyon sokáig szégyeltem utána különben. Letagadni sose tudtam, mert nem lehetett letagadni, de volt bennem egy ilyen fura szégyenérzet, mert nem az a színvonalú muzsika volt, amiről én azt gondoltam, hogy hát egy embernek ilyen lemez kell csinálni. Aztán persze így 20 nem tudom hány év elteltével most már azt mondom, hogy tulajdonképpen nagyon büszke vagyok rá, mert végül is csináltunk valamit, amit az emberek szerettek. Tulajdonképpen nem volt közte olyan, amire így utólag azt kellene mondanom, hogy jaj, de ciki, 14 évesen tök rendben volt, amiket ott csináltam, és nagyon sokat kaptam a dologtól, mert például utána a Légy jó, mint halálikban azért voltam én a Nyilas Misi, mert annyira ismert lettem ettől a lemeztől, hogy rám el lehetett adni a jegyeket. És hát ez már akkor is egy működő szempont volt.
Emlékszem a Nyilas Misi szerepfotódra címlapról, hogy olyan, igen, ugye emlékszem.
Azt nagyon szerettem. Azt nagyon-nagyon, azt hiszem, hogy a mai napig az egyik ilyen legkedvesebb dolog volt, amit játszhattam színpadon.
Na most ilyen bakfislánykorodban is a színház benne volt az életedben. Azt láttam például, láttam is annak idején, csak most így a dátumokat kerestem ki, hogy a Művész Színházban az Üvöltő Szelekben játszottál, ugye akkor voltál 17 éves, tehát nyilván gimnazista forma lány voltál. Ott voltál nagyon fiatal lányként nagyok között. Hogy emlékszel erre?
Nekem több ilyen pillanat volt, ami a mai napig olyan fura vagy, nagyon, nagyon büszke vagyok rá. Csak azért mondom el, mert ez is ide tartozik, nekem nincsen színész diplomám, ilyen főiskola, ilyen nem jártam főiskolára, több okból sem.
Ez lesz majd a következő kérdés, jó. De nyugodtan.
De azért ezt most akkor elmondom. Én úgy kaptam diplomát a színészkamarától, ami ugye általában kiszokott menni, megnéz egy előadást, és akkor az előadás kapcsán úgy ítélik, hogy színész 2-3-at adnak az embernek. Nekem úgy lett színészt, gondolom 2, mert biztos azt adtak, vagy nem tudom, mit adtak a diplomám, hogy a Vámos László, a Tolnai Klári és a Törőcsik Mari írtak rólam egy A4-es lapot. Én meg fölhívtam őket, ismertem mind a hármukat, különböző okokból, igazából a Klárikát leszámítva, tehát a törőcsikkel meg a Vámosra dolgoztam is, a Klárikát meg anyukám révén ismertem, és ő látott engem színházban, azért tudom, mert hátra is jött, és nagyon tetszett neki, aztán pont a Légyó, mint halálig, meg volt még egy előadás, amit látott. Mindegy, és ők írtak egy-egy levelet, amit én bevittem a kamarába, ott az ott ülő valaki ezt elolvasta, letette az arcát az asztalra, és azt mondta, hogy jó, oké, és adott egy diplomát, tehát nekem ennyi volt a színész diplomám. És hát az üvöltő szelek is olyan volt, hogy egyszer csak csörgött a telefon, és a törőcsik hívott föl, hogy...
Ugye ő volt akkor annak a színháznak az igazgatója.
Hát ugye együtt a Svajdával, azt nem
tudom, csak így a hallgatóknak mondom, hogy ja, képben legyenek, vagy fülben, vagy...
Igen, a Svajda György és a törőcsik Mari igazgatták a színházat, és az üvöltő szeleket a Taub János rendezte, és a Mari látott engem szintén színházban, meg ugye ő is dolgozott a régi nemzetiben az én édesanyámmal, úgyhogy onnan látott gyereknek, de hogy látott előadásokban, és azt mondta, hogy a Nagy Kálózi Eszter babát vár, és veszélyeztetett terhes lett, nem tudom már melyik babájával éppen, és hogy ő játszotta volna ezt a szerepet, de hogy nem akarnak egy másik színésznőt effektív fölkérni helyette, mert ha ő visszajön, akkor nyilván kell, hogy játssza, és akkor arra gondoltak, hogy akkor nem egy érett színésznő majd eljátsza, hanem hát én tényleg annyi idős vagyok, mint ez a szerep. Ő azt gondolja, hogy alkalmas vagyok, és akkor jöjjek és csináljam. És iszonyatosan tanulságos volt ez az egész történet nekem. Azt a fajta meghatottságot azért nem éreztem, hogy hú, kik mellett állok, mert pont anyukám révén én annyiszor voltam egy légtérben a Kálai Ferenccel, a Bubik Istvánnal, a Gábor Miklossal, tehát sorolhatnám csupa ilyen utcatáblával, hogy azt, hogy most mellesleg én állok velük a színpadon, hát ez ilyen nabum volt, de nagyon-nagyon jó élmény volt. És megtanultam nagyon fontos dolgokat, például megérkeztem természetesen teljes szövegtudásra, mert én nagyon lelkes voltam, és akkor azt mondta a Mária az első próbán, hogy színész nem tanul az első próba előtt szöveget, mert ha megtanulja, nem tudja, hogy mit tanul meg. Mondtam, hogy akkor elfelejtem. Igen. Az jó volt, szerettem.
Az megfelelő korban nem merült fel benned, hogy főiskolára menjél?
Hát ez egy több oka volt, hogy miért nem. Ugye a főiskolán kétféle osztály volt akkoriban, volt az úgynevezett operett musical, amit éppen az édesapám osztályfőnökölt, hát oda nyilván nem, tehát ezt az rémizléstelen húzást, ezt másoknál sem értem, időnként megtörténik, de hát én úgy gondoltam, hogy ez tuti nem, tehát hogy még csak ne is tanítson, nem, hogy ő legyen az osztályfőnököm. Prózai szakra pedig, amikor én felvételizhettem volna, akkor most direkt nem mondom meg, hogy ki volt ez, de két olyan rendező indított osztályt, akiről az egyikről már akkor is azt gondoltam, hogy egy hatalmas színházi ember és egy borzalmasan tehetséges valaki, de csak az én közeli barátaim közül hármat juttatott az ideg és elme osztályra, és úgy gondoltam, hogy én nem szeretnék oda jutni. A másik, aki pedig indított, ő rólam meg én magam azt gondoltam, hogy hát annak semmi értelme, hogy én 4 évig ott üljek és őt hallgassam, mert volt már nekem nagy véleményem, nem tudom, hogy hány évesen. Igazából azért nem mentem főiskolára, mert pont a Művész Színházas üvöltő szelek kapcsán a Svajda felhívott, hogy ő akkor ment le Szolnokra, és hogy ott csinál egy társulatot, és hogy én szerződjek le színésznőnek. És hát arra gondoltam, hogy ha én egy társulatban lehetek a Garas Dezsővel, a Darvas Ivánnal, meg a Törőcsik Máriával, és velük játszhatok, és nézhetem, ahogy próbálnak, hát ez csak jobb lesz, mint beülni az iskolapadba, és egy csomó olyan dolgot tanulni, aminek nyilván egy részét már tudtam. A másik részét meg lehet tanulni, tehát én jártam beszédtanárhoz, jártam énektanárhoz, tanultam táncolni, nagyon sok drámát olvastam, nagyon sok olyan dologgal foglalkoztam nap, mint nap, amit ott elvileg tananyagként kell ugye a gyermekeknek olvasni. Úgyhogy arra gondoltam, hogy a mai napig érzem időnként a hiányát, egyszerűen azért, mert ez a helyzet gyakorlatos, mint olyan nekem kimaradt. Tehát az életemben, hát most már nyilván azóta megtörtént egyszer-kétszer, de nem volt jellemző előtte. Én ilyen autodidakta módon lettem színész ilyen szempontból, de nem akkor, tehát hogy olyan nem volt, hogy én azt mondtam volna, hogy de jó lenne elmenni, csak nem vettek föl, vagy bármi ilyesmi, nem.
Innen folytatjuk majd zene után.
Sorbálnék várni rád, hogy legyen rád egy éjszakád, és gyere velem. Majd tánc táncolunk egy jó helyen, és rajtad múlik utána, hogy mi is legyen. És összecsendül két pohár a tánc után, egy egész bár a szent tanul. Így hibázni csak én tudok, egy bolondságon suttogok, I love you. Látom is a szemedem, csak mosolyogsz a szövegem, de van igaz, hogy bármennyire banál, és még soha nem volt ennyire, és így igaz. Már napokat keresem a szavakat, hogy hogyan mondjam el neked, de várok még az este szás, egy jó pohár Chiantinál beszélhetem. És itt a perc, és átölelsz a nyár égen, ezer csillag elpirul. És jobban el sem mondhatom, én bolond újra suttogom, I love you. Átölelsz a nyár égen, ezer csillag elpirul. És jobban el sem mondhatom, mert súgni én csak azt tudom, I love you.
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Q-n szombat délután. Szinetár Dóra a vendégem, és ott tartunk, hogy szolnoki színésznő lett. Na, most néztem ezt a Szolnok dolgot, és az, hogy te nem jártál főiskolára, ezt ugyan nyilván szakmailag felépítetted máshogy, de mégis az például következménye lett, hogy te nagyon fiatalon éltél meg egy fél pályát, egy egész pályát, nagyon sok mindent. Te például Szolnokot, ahol említed, ott te Vízkeresztben játszottál 1996-ban 20 évesen, de nem Álma Violát, hanem Oliviát játszottad, aki ugye egy kiégett, szomorú, valaki, bátyja meghalt, gyászoló asszony. Tehát, hogy nagyon gyorsan pörögtek veled a dolgok. Érzed ennek olyan, tehát hogy van ennek olyan hátulütője, hogy az ember bizonyos értelemben hamarabb akkor meg is öregszik, vagy megtapasztalódik?
Lehet, hogyha ez egy más színházban, más, pont ez az előadás más partnerekkel történik, akkor talán ez segített volna valami fajta érésben, tehát lehet, hogy előbb eljutottam volna valami adott jó pontra, de szegény drága Svajda.
Ugye ő nem Gyuri volt egy jó rendező, ha
hát
jól
nem
emlékszem.
Én nekem nem sokat tudok
segíteni. Most mit csináltál te ott, mint 20 évesen Olivia-ként?
Szenvedtem borzalmasan. De nem csak én, hanem tulajdonképpen az előadás összes szereplés. Azért
legalább együtt szenvedtetek, az valami?
Igen, együtt szenvedtük, együtt megállapítottuk, hogy ez az egész borzasztó, iszonyatosan égett az arcunk, és a nézők is nagyon utálták, úgyhogy ez egy ilyen elég rövid lefolyású, szerencsétlen történet volt. Velem az történt közben, hogy én nagyon szerettem volna egy babát, mert én férjhez mentem, és közben terhes lettem, úgyhogy ráadásul egy ilyen heveny hányinger is kísérte nálam ezt az egész Vízkeresztet az utolsó 3 hónapban, és Lang Györgyivel való azóta is tulajdonképpen meglevő barátságomat ennek az előadásnak köszönhetem, úgyhogy körülbelül ezért az egyért hálás vagyok annak, hogy én eljátszottam hogy az egy Olivia grófnőt, meg megéltem azt, hogy nem szabad viselkedni színpadon, tehát az összegörnyedve röhögni a kollégán, amit hát ugye nem illik, nem szabad és nem lehet, bár azt hiszem azért mindenkivel megtörténik egyszer, na velem ez ott megtörtént, és akkor én megállapítottam, hogy ilyen helyzetben nem kerülhetek soha többet. Rémes volt az előadás. Amit én ott bántam, hát terhességem miatt nem, játszottam a, mi volt annak a címe? Egy Célmolnáról szólt, a Svajda írta, és a Garas meg a Darvas voltak a két főszereplői, és a Törőcsik a harmadik, és abban én lettem volna a Törőcsik lánya. És hát ha valamit, akkor azt mondjuk nagyon sajnálom, hogy abból én kimaradtam ilyen szempontból, mert igazából azért szerződtem oda, hogy például ebben részt vehessek.
És aztán ez később, mintha játékszínben játszották volna, vagy összekeverem egy másik valami Garasdarvas. Na jó, mindegy, ez zárójeles história, de tudom mi ez, igen, emlékszem.
Ebből kimaradtam, viszont csináltunk egy West Side Story-t, amit nagyon szerettem, azt a Ladányi rendezte és koreografálta, és az egy, szerintem egy nagyon jó kis zenés előadás volt. Nagyon sokan szenvedtek ott a szereplők közül, mert az Andrea csak és kizárólag mozgáson keresztül akart és tudott instruálni, de hál' Istennek azt én értettem, úgyhogy én szerettem vele dolgozni, és mondjuk az jó volt nagyon.
Na most utána hosszú ideig operettszínházi musical színésznő voltál, és ez kifejezetten musical színésznő, mert ahogy észrevettem, viszonylag későn, hát már ha itt beszélhetünk ilyen, ilyen időhatározó szavakkal, 2002-ben játszott az első operett szerepedet az operettszínházban, a Lili Báron, nem az operettszínházban, hanem a Lili Bárónőben, de Sopronban. Tehát, hogy az operett műfaj az neked saját kedved szerint maradt ki, vagy ilyen nagyon, vagy ez véletlenszerűen alakult így, vagy igazából a te egész habitusod, vagy hangod nem operettre való?
Abszolút, ez egy technikai dolog, tehát én egy bizonyos műfajon belül tudok valahogy énekelni. Az az ének technika, ami a hangosítatlan, nagyzenekaros műfaj igényének megfelel, az nekem nincs.
Értem.
Lehetett volna, tehát én elkezdhettem volna ezt gyúrni, hogy én tudjak magyarul olyan hangosan énekelni, hogy átordítsam a zenekart, mert ez körülbelül ennyi. De sose érdekelt a dolog igazán, tehát ebbe 3 másodperc energiát nem tudtam belefektetni, mert nem. És nem azért, mert az operettel bármi bajom lenne, mert adott operetteket, ha már, akkor még mindig sokkal jobbnak tartok, mint adott musicaleket. És ezzel most nem akarok semmi.
Úgy érted, hogy a rossz operett még mindig jobb, mint a rossz musical? Így érted?
Sokkal. Igen, ha már. Tehát a rossz musicalnél nincs rosszabb, és ezt ha valaki, akkor én mondhatom. Az borzasztó. Hosszú éveken keresztül azt gondoltam, hogy a jó musicalnél nincs jobb. Nagyon nagy musical rajongó voltam, tehát én nagyon sok musicalt meghallgattam, Broadway felvételeket jártam, és a West Enden volt szerencsém több előadást látni. Ha egy musical vagy egy rock opera jó, akkor az én számomra fantasztikus katarzist tud adni. De hát ugye ez is olyan, hogy ahhoz kell az, hogy nekem a zene nagyon fontos, és nagyon sokat tud segíteni abba, hogy magával vigyen egy történet. Igen. Egyébként meg közben tulajdonképpen én játszottam még más színházakban, mindenféle rendes színházi előadásokban.
Abszolút, is. Prózai előadásokban is, emlékszem a Kamaraszínházban például.
Igen, egy O'Neill párbajhősben játszottam ott, az szintén jó előadás volt, én nagyon szerettem meg volt egy ilyen 4 személyes vígjáték, az ilyen szappanopera volt igazából akkor még Kismadácsban, de azt is szerettem, mert az meg olyan jó pofa volt, olyan nagyon más volt a Sorsbolondjai. Ilyen klasszik operettben valóban a Lili Bárónőben játszottam egyedül Sopronban, az egy sokkal kisebb színház, és oda sem azért hívtak, mert én énekeltem el ezt a legszebben, hanem mert az Almás Ritót András, aki rendezte, úgy gondolta, hogy szeretne egy ilyen köztes átmenetet a színésznő és a operettista énekesnő között, inkább a színésznőség javára, és akkor így jutottam én eszébe, ezt ő mondta nekem, úgyhogy azért merem így mondani.
Még egy számodat meghallgatjuk, és aztán folytatjuk.
Kéz érted mozdul, hívd úgy.
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy. A Rádió Kun szombat délután Szinetár Dóra a vendégem, Csalócki Zsolt a hangmérnök kollégám, én Stuber Andrea vagyok. Dóra hosszú pályája, hát nem tudok más mondani, annyi minden van benne.
Fiatal nő, és még lassan.
Ez milyen megdöbbentő, de tényleg. Komolyan, igen, valóban. Ugye a szakmai nyugdíj 25 év.
Igen, az nekem megvolt.
No, hát szóval elég hosszú időt töltöttél az Operett Színházban, és számos musicalben játszottál, és azért ez egy annyiban mindenképpen sajátos műfaj, sok más egyéb mellett, de az én ilyen érző, laikus szívemmel beleérezve, hogy a musicalekben általában le vannak kettőzve a szerepek. Tehát az ember találkozik egy figurával, és ott van mellette más valaki, aki szintén találkozik ugyanezzel a figurával. Most olyan kicsit olyan szomorúan bólogat és pislog igenlően, hogy van ez, hogy az ember ilyenkor, tehát egyáltalán egy színházban ilyenkor van egyfajta hierarchia, és lehet tudni elejétől, hogy ki az első és ki a második szereposztás, vagy te magad tudod azt, hogy ez most igazándiból a tied, vagy igazándiból az övé, vagy ez lehet így fele-fele leosztani, hogy A este, B este egyenlő módon birtokoljátok? Vagy hogy van? Nagyon sok mindenkivel voltál lekettőzve, tehát egészen különböző karakterű szín. Mindenkivel le voltál kettőzve, aki a műfajban mozog, Szulák Andreától, nem tudom én, Mahó Andreáig, hogy csak az Andreáknál maradjunk. Hogy van ez? Hogy veszi ezt be az ember színésznőként?
Szerintem ez mindig borzasztó, vagy legalábbis én ezt mindig rémesen éltem meg. Tehát én nem tudom, volt mindegyik, amiket felsoroltál, mindegyik lehetőség volt. Most nem is akarom ezt részletezni, mert tulajdonképpen mindegy, a végefele próbálkozott egy olyannal a színház, már a számomra végefele, hogy egyenrangú másik szereposztásokat gyártottak, tehát több plakát is volt, azt hiszem a mai napig is, ha jól látom, akkor ez a trend, hogy nincs első, meg második, hanem egyik van, meg másik van. Teljesen mindegy, tehát nem is az a lényeg, hogy egy másik este egyébként eljátssza-e valaki ugyanazt. Nem tudom, hogy miért, tehát ez... Tudom, hogy ilyen nem is tudom, tudom, hogy nem hangzik jól, de hát ez olyan, mint egy ilyen háromfős házasságban élni, tehát hogy biztos lehet úgy élni, hogy az ember mondjuk hétfőn, szerdán és pénteken a szeretett, imádott felesége a másiknak, de nem hiszem el, hogy kecsütörtök szombaton ne zavarná, hogy valaki mással él. Tehát, hogy ez nem, mert az akkor is az enyém, és az nem másé, és az én jelmezem, és az én persze nem azt veszi föl, hanem egy ugyanolyat, de az én kollégám, azt a gesztust én találtam ki, tehát, hogy ez én nekem ez sose sikerült jól megélnem. Olyan előadásokban, amit az ember kényszerből játszik, mert mindenkinek van ilyen, főleg, hogyha tag egy színházban, akkor időnként muszáj valamit eljátszani. Olyankor nagyon örültem, ha le voltam kettőzve, és örültem, ha éppen nem nekem kellett ott állni. De azért ez ritka volt, tehát én alapjában mivel szerettem azokat az előadásokat egy adott pontig. Nem tudom, hogy
ez mit jelent, hogy egy adott pontig, hogy
időintervallumban értem, egy adott pontig, tehát egyszer csak aztán már...
Tehát mit tudom én, 100 előadás után, vagy 2 év után már uncsi vagy?
Hát nem is, nem bizonyos előadásokat sosem mondtam meg. Tehát mondjuk a Mozart például, ami azt hiszem, hogy ott a legemblematikusabb bemutató volt, és az volt az első ilyen nagy, nagyon nagy siker, ahol úgy sikerült a egyszerű utca emberéhez eljuttatni egy előadást, anélkül, hogy látta volna, mert én ezt mindig úgy tudtam megkülönböztetni, hogy az igazi színházi sikerprodukció Magyarországon jelen pillanatban az, amiről olyan emberek is tudnak, akik sosem látták, és soha nem is fogják megnézni. Mert ugye egy színházba kevesen férnek be, még az operettbe is, és mondjuk jó, a 100 évig megy egy darab, előbb-utóbb valaki, vagy még tudják nézni az emberek, de hogy vannak ilyen híres előadások, amiket csomóan nem láttak, csak úgy tudják, hogy az van. És ez legalábbis a Zenés Színházban Mozarttal kezdődött, aztán nyilván a Róma és Júlia volt a tete ilyen szempontból az ismertségnek. De a Mozartot azt még olyan teljes vászélességgel mindannyian tudtuk vállalni is, és azt gondoltuk, hogy igen, ez az az út. Nem mondom, hogy közben nem gondoltuk azt, hogy vannak a dolognak gyermekbetegségei, de én nagyon szerettem azt, hogy ezt a zenés műfajt valahogy úgy próbáltuk meg színpadra rakni, hogy nem volt fekete-fehér, és nem volt, tehát nem az volt, hogy volt a jóságos, meg volt a gonosz, és akkor aztán volt a happy end, hanem árnyalt emberek voltunk a színpadon, és mindenkinek meg volt engedve, hogy megkeresse, hogy ha éppen egyébként ő valami nagyon csúnya dologra készül, akkor is közben megtalálja, hogy hol van az ő igazsága. Most nyilván banálisan hangzik, de ebben a műfajban még ez is időnként nagy lépés, hogy idáig eljuthat az ember. Szóval a Mozart abszolút ilyen volt, és azt az utolsó pillanatig nagyon szerettük játszani. Ott például le voltam kettőzve Siménfalvi Ágotával, elvileg azt hiszem én voltam az első, ő a második, semmi bajom nem volt vele, mert ő egy nagyon jó kis színésznő, tök másképpen játszotta a Konstancét, és volt neki egy tök más Mozartja, tehát az mondjuk, hogy speciál annyira nem zavart. A kettőzős is nyilván onnantól kezdve zavarja az embert, amikor mondjuk mellé raknak valakit, akinek nem nagyon van saját gondolata, vagy saját időnként még saját gesztusrendszerese, és mondjuk úgy beülök a másik főpróbájára, és látom a saját hadonászásomat mindenféle ok nélkül, mert ugye én azért hadonászok, úgy meg gondolok közben valamit, ő meg nem tudja, mit gondolok, csak hadonászik. Az például borzalmasan bosszantó. A Szépség és a Szörnyetekben se zavart a kettőzés, ott a Kék Kovács Mara volt a másik Bell, akit én nagyon szeretek, és ő is a lehetőségeken belül valamit tök más csinált, nagyon szerettem nézni, és eszünkbe nem jutott leutánozni a másikat, illetve amit nagyon tetszett, hogy a másik kitalált, azt megkérdeztük egymástól az öltözőbe, hogy figyelj, mi lenne, ha én is a rózsát nem itt dobnám el, hanem ott, ja, jó, dobd el, te is ott, és akkor ennyi, tehát ez nem, körülbelül ez a két eset volt, amikor nem voltam rosszul ettől az egész kettőzősdítől. És hát egy idő után aztán ez elment valami furcsa irányba, hát nem tudom, én nem vagyok ilyen színház elemző, én nyilván a saját szemszögömből láttam. Én emlékszem arra a pontra, ameddig még lehetett kérdéseket föltenni, és még helyel közel az ember kapott rá választ, és aztán emlékszem a pontra, amikor már nem is olyan volt érdemes kérdezni, meg én ki is maradtam igazából ezekből a nagy löttyös musicalekből. Biztos azért, mert az én ex-igazgatóm érezte, hogy nem egyre kevésbé vagyunk mi kompatibilisek, ezért az ő rendezéseiben én tulajdonképpen már nem is nagyon játszottam az utóbbi években. Én egyéb darabokban vettem részt. Az utolsó a Rebeka volt, amit egyébként borzalmasan szerettem, és nem akarok igazságtalan lenni, mert én a Rebekát is abszolút tudtam vállalni mindenestől, szintén mindenféle meglévő hibájával együtt, de arra hívtam vendéget. Tehát ez nálunk mindig egy ilyen mérce volt, hogy hívnál erre a vendéget, Rebekára hívtam. Az olyan volt.
Amikor eljöttél az Operettszínházból, akkor az egy felszabadulás érzés volt?
Nagyon fura érzés volt. Hát egyrészt persze felszabadulás volt, mert olyan fajta kötöttségek voltak rajtam az utolsó években, amikettől meg akartam szabadulni, azért mondtam fel. Igazságtalannak éreztem azt, hogy tulajdonképpen nem használtak engem valójában, hanem csak használták az arcomat, vagy használták azt, hogy én ott vagyok. Tehát én rám mindig lehetett hivatkozni, hogy én is a színház tagja vagyok, de amikor valódi feladatot tulajdonképpen én a Rebekán kívül, meg a Koldus Operán kívül nem kaptam, és leginkább nem is kaptam volna a közeljövőben. Tehát ugye nyilván az ember mielőtt felmond, megkérdezi az igazgatóját, hogy mit tervez vele kapcsolatban, és hát a terveitől sikító frászt kaptam, úgyhogy azért is mondtam, hogy akkor inkább váljanak szét útjaink. Megkönnyebbültem, odáig jutottam el, ennek most már másfél éve, hát most lesz egy éve, hogy én ott utoljára játszottam abban a színházban. A jövő évaddal kapcsolatos felkéréseim és vágyaim kapcsán megfogalmazódott bennem, hogy rájöttem, hogy egy aránylag értelmes felnőtt ember vagyok, pénzt keresni lehet nagyon sok mindennel, el lehet még menni tanulni iskolába. Van egy dolog, ami nekem tulajdonképpen szent, és az a színház, és én soha többet nem akarok olyan színházba részt venni, amiről azt gondolom, hogy egyébként nem nézném meg. És ez úgy körülbelül meg is határozza, hogy a jelen pillanatban úgy hol játszom, meg hol nem. Természetesen vannak olyan színházak, amit nagyon szívesen megnéznék, oda nem feltétlenül hívnak, mert nincs rám igény ilyen szempontból, de ahova engem hívtak az elmúlt pár hónapban, csak olyan helyre mondtam igent, amiről azt gondoltam, hogy ez nekem teljes mellszélességgel bevállalható, és ettől már nem is akarok eltántorodni ettől az elhatározásomtól.
Lejár mindjárt az időnk. Akartam kérdezni még valamit annak kapcsán, hogy most Miskolcon játszol Chicagóban, musicalben, és ennek kapcsán nem láttam az előadást, viszont olvastam Fáy Miklós kritikáját, és azt gondoltam, hogy azt megkérdezem, hogy ezt hogy nyeli le az ember, amikor így egyszerűen lealkalmatlanozzák, anélkül, hogy egyébként magyarázatot adnák rá, hogy milyen okból, de azt nagyon, hogy nem, ezt azt most hagyjuk, de hogy említetted a Koldus Operát, arról eszembe jutott, hogy ezt a Thália Színházban láttam, és hogy lehet, hogy te vagy az egyetlen olyan magyar színésznő, aki abban a színházban bár minek hívták, mindig előfordultál a színpadán. Tehát, hogy a Táliában játszottad azon a színpadon ott a Koldus Operát, ott játszottál üvöltőszeleket, amikor művészszínháznak hívták, és amikor Arizonának hívták, akkor ott játszottál Légy jó, mint halálig, ott ezt láttam. Tehát az épület örökös színésznőjét is köszönhetjük benned ilyen formán.
Igen, az a Thália az ott egy ilyen visszavisszatérő hely ilyen szempontból. Egyébként, ha már szóba hoztad, tehát nem tudom megállni, tehát olvasnom a Fáj kritikáját. És csak hogy, mert azt gondolom egyébként, hogy kritikát ebben az országban azért annyian nem olvasnak, mint ahányan megnézik az előadásokat, vagy aki mondjuk hallgat egy rádióműsort, a kritikát gyakorlatilag semmi másról nem szólt, mint arról, hogy az én lábszerkezetem alkalmatlanná tesz arra, hogy Roxy Artot eljátszom, tehát körülbelül ennyi.
Vagy még ennyi se. Tehát itt végighúzódott egy ilyen alkalmatlansági vonulat. Én nem tudtam meg,
hogy ez miért. De az alkalmatlanság volt, azt ő a testalkatomra
de hogy
próbálta
így, kihozni. Így ez,
ennyi, hát ő ennyi gondolt erről. Úgy volt, hogy elkezdtem olvasni. Egyébként nem igaz egyébként, mert néha szoktam kritikákat olvasni, de mondjuk rólunk keveset írtak. Tehát az elmúlt években, hogy a tisztességes kritikus nem tette be a lábát, mert tehát vagy nem akart, vagy kitiltották, mint hogy az Operett Színházban. Úgyhogy így kritikát nehéz volt olvasni, elszoktam tőle, de a Chicagóról elolvasom a Fáj kritikáját, és az első fél oldal nagyon-nagyon rosszul esett, aztán amikor ment tovább, és egyre csak ugyanezt írt a végén, már annyira röhögtem, tehát valahogy így átcsapott a dolog. Nem tudom, hogy mi bajom. Én gondoltam egyébként, hogy küldök neki egy ilyen rövidnadrágos képet magamról, hogy nézegetesse, ha ez neki ennyire fontos. Ez egy nagyon jó előadás lett különben, és nagyon, azt nagyon szeretem. Arra még Pestről vinni is szoktam vendéget, nem csak hogy hívok. És a nézőket nem szokta zavarni a lábszerkezetem. Egyébként belevettem a kritikájából egy mondatot az előadásból, amit nem teljesen belepasszol, mert a magyar fordítás akár lehetne is ez, mert hogy Roxy Hartnak van egy ilyen monológia, ugye, ahol elmondja, hogy belőle miért nem lett táncosnő, pedig ő az akart lenni. Az az eredeti magyar szöveg, hogy engem mindig elküldtek, mindig azt kaptam a pofámba, hogy majd értesítjük, és akkor helyette azt szoktam mondani, hogy mindig azt kaptam a pofámba, hogy alkatilag alkalmatlan.
Jó, ez nagyon rendben van.
Ennyi.
Egészséges viszonyulás. Jó. Na hát, nagyon szépen köszönöm Szinetár Dórának, hogy eljött, és beszélgethettünk, és kívánok, amit kívánni lehet.
Köszönöm.
Ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor volt. Stuber Andrea vagyok, elköszönök, hallgassanak bennünket jövő héten is. Viszont hallásra!